चंद से लिंकी मां सागर a mi segítségünk és további együtt ünneplésünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Dicsérjük az Urat testvérek elénekelve a 193. éneket. A 193. ének úgy kezdődik. Dicsőség az Istennek, dicsőség az Istennek fenn a magas egekben. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét a János evangéliumának harmadik részéből, a János evangéliumából a harmadik rész hetedik versétől olvasom Isten igéjét. Jézus mondja Nikodémusnak. Ne csodáld, hogy azt mondtam neked, szükség nektek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Nikodémus így felelt neki, mi módon lehetnek ezek? Felelt Jézus, mondván neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony mondom neked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. És ami bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok nektek? Senki sem ment fel a mennybe, hanem csak az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztába, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy károsztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy károsztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Csendesedjünk imádságra. Édesatyánk, örömmel és hálaadással gyűltünk újból egybe, ezen a karácsonyi ünnepen. Hisszük, tudjuk, hogy neked még mindig van olyan meglepetésed számunkra, amit eddig még nem hoztál elő a te mennyei tárházadból. Ezért jövünk sóvárgó szívvel újból hozzád, mert vágyunk még gazdagabbak lenni általad. Szeretnénk még jobban megtisztulni a te közeledben. Szeretnénk, hogyha a Jézus születésének a haszna még láthatóbb lenne a hétköznapi életünkben. Ezért kérünk, Urunk, ne engedd úgy elmúlni ezt a néhány piros betűs napot fölöttünk, hogy utána végleg eltűnjön a karácsony öröme a mi szívünkből. A hétköznapok szürkeségén is hadd tudjon átragyogni a mennynek a fénye. Hadd tudjon a te békességed, amit Jézus hozott a földre, tartós maradni bennünk. Ezért kérünk ismét, jöjj hozzánk, érints meg minket, szólíts meg személyesen mindnyájunkat. ismét áraszt szét a te szent lelkedet közöttünk és bennünk. Hadd tudjon, Urunk, betölteni egészen minket a te jelenlétet. És hadd tudjon a te szerelmed úgy megragadni és a fogságában tartani minket, hogy soha ne ereszten el. És ne engedd, Urunk, hogy a hétköznapok tülekedésében, ami ismét rám szakad, elszakadjunk a te szerelmettől. Köszönjük neked, hogy ezért akarod még jobban megerősíteni veled kötött szövetségünket, és ezért akarsz még közelebb vezetni minket a betlehemi jászol gyermekéhez, a mindenség urához, hogy mint a pásztorok és a bölcsek, újra és újra hódoljunk előtte, ismételten kitárjuk szívünket, megmutassuk neki ürességünket, kifejezzük őszinte alázattal rászorultságunkat, és kérjük őt, a mindenség urát, akinek a vállán van a hatalom, hogy megtartson minket az ő isteni hatalmával. Megtartson akkor, amikor az élet sodrásában a gonosz el akar minket szakítani tőle. Megtartson akkor, amikor kikezdi a közöny vagy a gúny a mi hitünket. Megtartson akkor, amikor a békességünket össze akarja törni a sátán. Könyörülj rajtunk, Urunk, és ezért állj ismét mellénk, hogy a te jelenlétedben tartóssá és maradandóvá legyen mindnyájunk életében. A krisztusi áldás, az a drága prófétai ígéret, hogy benne velünk van az Isten. Amen. Énekelj testvérek Isten dicsőítésére, az ige hallgatásra készülve a 199. ének. A 199. ének mind a 6 versét énekeljük. A 199-es ének első verse így kezdődik: jöjjetek Krisztust dicsérni, bízó szívvel hozzá térni. Hallgassuk az igézzel, testvérek, a Lukács evangéliumának második részéből, a 15. verstől kezdve. A Lukács evangéliumának a második részéből a 15-től 20-ig terjedő verseket olvasom. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok a pásztoroktól a mennybe, azt mondták a pásztor emberek egymásnak: menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr megjelentett nekünk. Elmentek azért sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. És ezt látván elhirdették, ami nekik a gyermek felől mondatot. És mindenek, akik hallották, elcsodálkoztak azokon, amiket a pásztorok nekik mondottak. Mária pedig mindez igéket megtartotta és a szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazok felől, amiket hallottak és láttak, amint nekik megmondatott. Drága testvérek! Nagyon sokszor hallottuk már, de valahogy mindig van benne valami újszerű abban, hogy a karácsony az nem csak Isten részéről elindított cselekménysorozat, hanem olyan eseménysorozat, amiben nekünk, embereknek is részünk van. Lám, nem csak a mennyben döntetett el a mi megváltásunk, és nem csak ott zajlott le az a mozgalmas előkészület, hogy kit küldjek el, ki megyen el nékünk, ahogy olvassuk Ézsaiás proféciájában. És ahol ott a folytatásban le van írva, hogy jelentkezett az engedelmes Isten szolga Jézus Krisztus, hogy imhol vagyok én, küldj el engem, hanem lám, ez a testben megjelenése Jézusnak olyan mozgalmassá tette a földi embereknek az életét is, hogy kimozdultak közönyükből, hétköznap életük szürke taposomolmából a betlehemi pásztorok, kimozdultak a távol keleti bölcsek, és megmozdultak tömegek, amikor Jézus felnövekedvén elkezdte az ő nyilvános szolgálatát, és azóta is, akár csak a mai karácsonyt is tekintjük, érdekes lenne egy statisztikát készíteni, hogy karácsony néhány napján ezen a sárgolyón hány millió ember mozdult ki otthonából és indult el, úgy, mint a pásztorok egykor, hogy lássuk a csodát, a dolgot, amit az Isten mondott nekünk, amit megjelentett nekünk, hogy részesei legyünk mi is annak a nagy eseménynek, amit Isten indított el a mennyben, és amit láthatóvá tett a Földön. Ne maradjunk ki mi sem ebből a hatalmas isteni esemény sorból. Pilinszky, a múlt századi neves magyar keresztjén író, költő, latinos kifejezésekkel állítja egy sorba az isteni eseménynek ezeket az állomásait. Mondom latinul, de értjük a román nyelv alapján, aztán majd magyarul is: kreáció, inkarnáció, passió és resszurrekció. Magyarul ugye a kreáció a teremtés, az inkarnáció a megtestesülés, benne van a román kármék kifejezés, ugye maga Pál is így fogalmaz, hogy nagy az Isten titka, hogy megjelent testben, azaz ott ezt a szót használja a latin fordítású Biblia, hogy hústestben, innen az inkarnáció kifejezés, ebből a karácsony szó. És aztán a passió, ugye a nagypénteki szenvedése Jézusnak, és a resszurrekció, a feltámadás. Ez a négy állomása van a mi üdvösségünk útjának. A teremtés, a megtestesülése Krisztusnak, az ő szenvedése és az ő feltámadása. És ezt Pilinszky a nagybetűs isteni szeretet túláradásának nevezi. Sőt, még erősebb kifejezést használ ez az író, azt mondja, hogy ez az isteni szeretet túlkapása. Mintha csak túlzásba vitte volna Isten az ember szeretését. Hogy ide engedte ilyen zsenge, törékeny ember testben, csecsemő formájában közénk az ő egyszülött fiát, akiről azt vallotta, amikor előállt Jézus a Jordán partján, hogy ne keresztelkedjék, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködök. Az ő gyönyörűségét az Atya ide engedte közénk. Mint csak egyetlen agyon szeretett gyermekedet kiengednéd a rideg, sötét éjszakába, ahol a házad előtt egy vérszomjas farkas csorda bömböl. És jól tudnád, hogy mi lesz az agyon szeretett egyetlen gyermeket sorsa, ha te megteszed ezt a túlkapást, a szeretetnek ezt a túláradó mozdulatát. Tudta Isten, hogy mi lesz a sorsa. A betlehemi jászolba került gyermeknek. Már ez is, hogy jászolban jött világra. Mutatja, hogy nincs helye a világra. Alig van helye köztünk. Hogy az övéi közé jöve, ahogy mondja János az evangélium első részében, az övéi nem fogadták be őt. Igen. És ezzel összefüggésben folytatja Pilinszky, hogy a mi emberi létünk is, az egész földi életünk, a szeretet isteni túlkapásainak a drámája. És ennek a drámának a centrumában áll a megtestesülés. A Jézus testté lételének a különleges titka. Mert az Isten jártatlansága maga zsenge törékenységében kész, ide alászkodik közénk, láthatóvá tenni magát. Azért, hogy amikor tudomására jut néhány embernek, pásztoroknak, bölcseknek, különleges jelek által, amelyekről Isten maga gondoskodott, ugye az angyali seregek éneke által jut el a megtestesülés híre a pásztorokhoz, a csillagvizsgáló bölcseknek pedig Isten a maguk módszeréhez igazított jelben, a fényes csillagban üzen, hogy aztán, mikor elérkezik a legegyszerűbb emberekhez, az írástudatlan, marcona, nyers pásztorokhoz, és elérkezik a csiszolt, keleti, tanult bölcsekhez, akkor mindkét réteg képviselői egyaránt elinduljanak. Mint ahogy tesznek itt a pásztor emberek. Menjünk el, mind Betlehemi, és lássuk meg a dolgot, amit az Úr megjelentett nekünk. Mert hogy amikor Isten Jézusban testet öltött, ugye akkor, mint bármilyen más gyermek születésekor, úgymond helyet igényel magának. Teret követel köztük. Ugye el is hangzott az egyik igehirdetésben ezen a karácsonyon az, hogy amikor megszületik a gyermek a családba, akkor az egész családi élet rendje felborul. Teljesen átrendeződik. Hova tegyük a gyermekágyat, a bölcsőt, úgymond, hogy régen mondták. Az lesz a központi helye a lakásnak. Oda futnak a szülők naponta sokszor. Éjjel is. Mert az a zsenge gyermek, az az új élet követeli a magáét, a táplálékot, a meleget, a tisztaságot, a gondozást, a törődést, az ölelést, a puszit, a szeretetet. Igen, ezt várja el ez az Isten gyermek is tőlünk. És kérdés, hogy hogy reagálunk rá? Kérdés, hogy mennyi időt töltünk a közelében? Kérdés, hogy mennyire engedjük, hogy figyelmünk középpontjába kerüljön. Nézzük meg, a pásztorok akkor hátrahagytak mindent. Nyájat, hétköznapi foglalkozást, bizonyára bojtárokra, kis segédekre hagyták a nyájakat. De nekik az lett fontos, hogy menjenek és szembesüljenek ezzel a csodával. Mert ott fog feloldódni létük árvaság. Ha egyszer nagybetűs Isten gyermekkel lesz felejthetetlen találkozásuk. Mert hogy a bűneset óta mindnyájan az Édenkerten kívül születtünk. És mindnyájunkra rászakad előbb-utóbb ez a létárvosság. Rettenetes érzés ez. Lehet társ mellett is árválkodni, lehet gyermek sűrűben is magányosnak lenni, lehet munkahelyi közösségben is elszigeteltnek lenni. Ezért van szükségünk nekünk arra, hogy e testben megjelent Isten gyermek közelébe összegyűjjünk. Mert ott születik a közösség, mint a pásztorok számára, akik siettek meglátni a dolgot, amit az Úr megjelentett nekik. Hát láthatóvá lett az a dolog, amit Isten elkészített az embernek. Láthatóvá teszi Isten önmagát Krisztusban. Azért, hogy az ő közelségében felismerjük, hogy benne atyánká lesz az Isten. Egyszer leírja egyik döbbenetes látogatását egy férfi, egy árvaházba. Amikor bement oda, akkor egy 8 éves kislány oda rohant hozzá, és vadul belekapaszkodott a kezébe, és azt mondta, ugye bácsi, te vagy az én apukám. És az idegen férfi megrendülten mondta, nem vagyok Nem én vagyok. Mert hogy keresse a szíve mélyén azt, akit apukának nevezhet. Vajon nem így vagyunk mi is? Nem ezért mozdultak ki a pásztorok? Nem ezért indultak el a keleti bölcsek? Nem ezért tódult Jézushoz annyi szedetvedett ember, annyi beteg, annyi nyomorult, annyi gonosz lélektől megkötözött, annyi parázna, annyi kavzsi, vámszedő, akik hiába ültek a pénzhegyen, a hatalom csúcsán, hiába omlottak ezek a parázna nők egyik férfi karjából a másikba, hordozták tovább magukban ezt a lépárvaságot, és ezért szerettek volna eljutni oda, hogy végre valakinek a kezébe úgy kapaszkodjanak bele, hogy azt mondhassák, hogy Atyám, te vagy az én Atyám. Jézus óta igen, ez a nagy felismerés a miénk lehet. Ezért mondta, hogy ti így imádkozzatok, így szólítsátok az Istent, akit talán nem ismertek, akiről nincs még kialakult, kiforrott képetek, hogy mi Atyánk. Az eredeti arám szövegben úgy idézi is, Károli meg is hagyta még a mi magyar szövegünkben is ezt, hogy abbá, és rögtön hozzáfűzi, hogy atyám, de az pontosabban olyan, mintha a mi magyar nyelvünkön azt mondanánk, hogy apuka. Hát ilyen közel hozta ez a betlehemi gyermek Isten hozzánk, hogy mi felismerjük benne azt az atyát, aki nem csak ártatlan, tehetetlen gyermekként van jelen köztünk, hanem aki hatalmas Istenként föl tud emelni minket, létágosságban levő embereket, hogy valóban mi is az Isten gyermekeivé váljunk. Ezért mondják a pásztorok, hogy menjünk el mind Betlehemig. Füle Lajos, még élő neves keresztjén, hitvalló költőnk, úgy fogalmaz az egyik karácsonyi versében, hogy a mindenségben van egy bolygó, hol élni, aztán halni is jó. Mert bár a bűn ekéje szántja, van Betleheme Golgotája. Mert bár a bűn ekéje szántja, van Betleheme Golgotája. Nem tud a mindenségben senki máshol karácsonyt ünnepelni. Csak itt, aki ámulva látja, e földre jött az ég királya. Csodálkozó hittel és szemmel borulj le hát előtte, ó ember. Micsoda nagy öröm ír, hogy ennek a sárgolyónak, amit annyi ember viráztatott, Ábel vérétől kezdve, napjainkig, ennek a sárgolyónak, a gyűlölet helyének, a békétlenség helyének, az emberi lélek magányossága helyének, szenvedéseink helyszínének, van Betleheme és van Golgotája. Van Betleheme, ahol testé lett az Isten. Ahova elmentek a pásztorok, a bölcsek. És van Golgotája, ahol van megváltása a bukott embernek. Elmentek azért sietséggel, olvassuk itt az alapigében a pásztorokról. Megtalálták Máriát és Józsefet és a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. Figyeljük meg a sorrendet. Máriát, Józsefet és a kisgyermeket. Itt még egészen az elején vagyunk. Itt még nagyon pici. Egy kis rongyba bebugyolált gyermek alig észrevehető ott a limlom között. Félomályos jászóba, istállóba. Előbb Mária és József tűnt fel az érkező pásztorok. De aztán észrevették a gyermeket is. Mert jaj, nekünk, ha nem veszük észre a gyermeket. Ha csak egymást látjuk, akkor sokszor egymásban azt a bosszantó, kibírhatatlan természet embert látjuk, akitől már szívesebben elszakadnánk. Azt a bosszantó és kritikus főnököt látja a beosztott, akitől szabadulni szeretne. Vagy fordítva, lehetne itt a példákat fokozni, sorolni. Hogyha nem látjuk meg, nem ismerjük fel az Isten gyermeket, akkor egymásban kit és mit látunk? mint ahogy Kain Ábelben, az ő öccsében kit látott? A vetélytársát, akire irigykedni kell, és akit megölni kell. Akit félre kell tenni az útból, mert keresztezi az érdekeimet. Nos hát, Máriát, Józsefet és a gyermeket is észrevették a pásztorok. Érdekes, a Máté evangéliumák leírása szerint a keleti bölcsek történetében pedig fordított sorrendet olvasunk. Ott azt olvasjuk, hogy mikor a bölcsek bementek a házba, akkor meglátták a gyermeket és az anyját, Máriát. Más a sorrend. Az már egy későbbi történet, mint a pásztorok története, hisz ott a leírásból azt tudjuk, hogy mikor Heródes vérbosszút forral, ugye, a megszületett vetélytárs, a királynak nevezett Jézus ellen, akkor megölett Betlehemben és környékén minden két éven aluli fiúgyermeket, ami azt jelenti, hogy Jézus ott már közel két éves lehetett, amikor a keleti bölcsek meglátogatták. És nyilván egy két éves gyermek már futkározik, már feltűnik, ha belépsz a házba, talán őt veszed észre hamarabb, mert ő fut eléd, mert ő galagyol, és a szülő már háttérben van. Mert így van mindig a család életben, hogy a felnövekvő gyermek kerül egyre inkább az első helyre, és a szülő egyre inkább háttérbe szorul. És az Isten gyermekkel való kapcsolatunkban is valahogy ennek így kellene lennie. Hogy noha eleinte a pásztorok csak Józsefet, Máriát vették észre, de utána a parány gyermek is feltűnik. Mikor már később, mint egy két évvel a pásztorok után érkeznek Jézushoz a keleti bölcsek, akkor már a gyermek tűnik fel elsőként. Olyan jó lenne, hogyha így növekedne bennünk is ez a gyermek, és így tűnne fel számunkra is az, hogy kicsoda is a gyermek. Ez a nagybetűs gyermek. Mert ha a nagybetűs gyermeken át tekintenénk a mi gyermekeinkre, unokáinkra, az utánunk jövő nemzedék apró vagy nagyobb serdülő tagjaira, akkor egész másként néznénk rájuk is. Egyszer egy kereszti nemzetközi konferencián tudósok, orvosok, lelkipásztorok gyűltek össze nagy számban, az abortusz témáját járták körül ezen a konferencián. És a legelső felszóló, aki szervezte és köszöntötte a résztvevőket, az érkezőket, azt mondja az első mondatában, hogy mi ma azért lehetünk együtt a gyermekek védelme érdekében, mert 2000 évvel ezelőtt megszületett a nagybetűs gyermek. Az a gyermek, akiket Isten Mária és József gondjaira bízott, és akiknek a nagyon kínos helyzetbe került Mária a szüsztő születés révén, eszükbe sem jutott az abortusz. Nagyon érdekes ez a megközelítése ennek a különleges és érzékeny és elevenbe vágó témának, hogy abortusz. Gyermekvédelem. Vajon mennyire látjuk mi a megbecsülendő gyermeket a ránk bízott gyermekeinkben, vagy mennyire látjuk mi a gyermeket a felnőttben, abban, aki már talán rigolyás, már kritikus, már kibírhatatlan, már nem annyira szeretni való, mint egy zsenge, aranyos, dundi, mosolygó gyermek. Van egy nagyon megrázó film, az a címe, hogy A gyomok. Két neves színész játssza a főszerepet benne, és ez a két főszereplő egy minden bizonnyal részeg eszkimó asszonyba botlik a hóba. Maguk is félrészegen, kótyagosan szaplatnak a hóban, amikor belebotlanak ebbe a hókupacba rejtőzött eszkimo asszonyba. És hát ott előbb nagy bölcsen neki állnak megvitatni, hogy most mi a teendő. És akkor az egyik, ugye a részeg ember módjára bólogatott a fejét, és okoskodva, hát most ez részeg vagy csavargó? Hát csak egy csavargó, mondja a másik. Az volt egész életében. Jó, jó, de azelőtt mi volt? Kérdezi a másik. Ringyó volt Alaszkában. Nem lehetett egész életében ringyó. Mi volt előtte? Itt tudom én, biztos gyermek. No, ha gyermek, az már valami. Az már nem csavargó és nem ringyó. Az már valami. Akkor vigyük be, ne hagyjuk megfagyni. Milyen jó lenne így felismerni az Isten gyermek szemével, úgymond, az elesetben, a részekben, a kivetetben, a már nem szeretetben, a megöregedetben, a nem kedveltben, a szeretnivaló gyermeket. A gyermek az már más. Akkor vigyük be, akkor törődjünk vele, akkor szeressük. Akkor ne engedjük egyedül megfagyni. Ne engedjük lélekben diderekni. Akkor, ha gyermek, és ha benne rejtőzik az Isten gyermek, mert minden emberben valamilyen formában ott rejtőzik, akkor törődjünk vele többet. Akkor foglalkozunk vele többet. Akkor ne hallgassunk róla, ne szégyeljük őt. Kommunista időben történt egy budapesti képtárban következő jelenet. A Szent Család kép előtt áll egy fiatal házaspár, egy 5 éves forma kislánya. A kislány kérdezi, hogy kik ezek a festménye? Hát ugye kommunisták lévén, ateista nevelés világában megszólal az anyuka, hogy hát ez egy apa, egy anya és a kisgyermek. És elmosolja magát az 5 éves kislány, és azt mondja, á, nem igaz, hát ez József, Mária és Jézus, a kis Jézus. Erre döbbenten odafordul az apa, a feleség, és azt mondja, ezek szerint a nagymama mégiscsak beszélt Jézusról ennek a gyermeknek. Mert hogy ők hallottak tudatosan, ateista világ lévén. Most hát, el lehet hallgatni vajon ezt az Isten gyermeket? Vajon ki lehet nevezni egyszerű, névtelen, közönséges gyermeknek ott valahol egy apa és egy anya mellett? Nem, ez a világ 2000 év óta nem tud napirendre térni fölötte, és jó, hogy nem tud, és ne is akarjon napirendre térni fölötte, hanem ismerje fel benne a mindenség urát, akivel foglalkozni kell, akiért el kell menni sietséggel is, aki érdekében ott lehet hagyni akár a hétköznapi tennivalók sokasságát is, mint a pásztorok tették, vagy nagy utat megtenni akár, mint a keleti bölcsek, csak hogy találkozzanak vele. És azt olvassuk a befejezésben, pásztorok történetében, hogy ezt látván elhirdették, ami nekik a gyermek felől mondatott. Ezt látván elhirdették, ami nekik a gyermek felől mondatott. És mindenek, akik hallották, elcsodálkoztak azokon, amiket a pásztorok nekik mondtak. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazok felől, amiket hallottak és láttak, amit nekik megmondatott. Tehát amikor megérkeztek a Jászol bölcsőhöz, Mária, József és a gyermekkel találkozva, elmondták mindazt, ami nekik a gyermek felől mondatott, az angyalok révén. És miután már találkoztak Jézussal, útközben, hazafelé, mert visszatértek ők a nyájukhoz, a hétköznapi életük mezeire, útközben dicsőítették és dicsérték az Istent mindazok felől, amiket hallottak és láttak. Azaz, nem hallgattak a találkozás nagy élményéről. Annyira megragadta őket, annyira megfogta őket ez a találkozás, hogy betöltötte a szívüket, és a hétköznapjukat beragyogta. Dicsőítették az Istent. Vajon így megyünk tovább mi karácsony után a hétköznapokban? Vajon kicsordul-e a szívünkből ennek a nagy felismerésnek az öröme? Vajon maradandó élményt jelente nekünk az, hogy a nagybetűs gyermekben maga az Isten alászol közénk? Azért, hogy legyen kinek, megfogjuk a kezét, és azt mondjuk, hogy ugye te vagy az én atyám? Hogy nem kell nekem árválkodni magamban, nem kell elsorvadni lélekben, hitben, nem kell szeretet nélkül vergődnöm, mert tudom, hogy Jézusban velem az Isten. És így általa, az ő hatalma és szeretete által, az újjászületés csodájában is részem lehet, mint Nikodémusnak, akinek azt mondta Jézus, hogy azért jött az embernek fia, hogy megtartsa ezt a világot, nem azért, hogy károsztassa. És milyen nagy dolog, hogy az ilyen megtartott, a kegyelemben részesült emberek lehetnek Jézus nagykövetei ebben a világban. Lehetnek Isten képmásai ebben a világban. Ahogyan Albert Schweitzer fogalmazta, az ő világra szóló Nobel-díjjal is jutalmazott szolgálatának a jelszavát, hogy a szelíd szeretet szolgálata. Ezt akartam mindig, mondta Albert Schweitzer. A szelíd szeretet szolgálata. Ez a Jézus szolgálata. Elmenni úgy a hétköznapokba, az ünnepek múltán, hogy a szelíd szeretet szolgálatában megmutatkozzék, hogy bennünk is megtestesült, maradandóan, láthatóan Jézus Krisztus. Amen. Testvérek, válaszoljunk az ének szavaival Isten igei üzenetére. Énekeljük a 440-es ének első két versét. A 440-es ének, mindkét verset énekeljük, az első vers így kezdődik. Csillagfényes éjszakán angyal szózat hangzik. Köszönjük hálaadással, szerető Istenünk, hogy ilyen csodában részesítetted nem csak a pásztorokat és később a bölcseket, hanem mindazokat, akik azóta is hitben és lélekben készek elindulni és odajárulni a testélet igéhez, a világ világosságához, a nagybetűs szeretethez, azért, hogy feloldódjék az ő közelében a létárvaságuk, azért, hogy leszakadjon a szabadító közelében a bűnteher a szívükről, és így megújult lélekkel, Nikodémushoz hasonlóan újjá születve lehessenek az Isten országának a nagykövetei ebben a világban. Urunk, ez lenne igazi haszna a karácsonynak, a Jézus testet öltésének. Bárcsak tudnánk mi is lélekben végigmenni úgy, újra és újra az üdvösség állomásain, a teremtéstől, testetöltésen át, a passión keresztül, a feltámadásáig, hogy annak győzelmi öröme beragyogja a mi hétköznapi életünket is. Urunk, tudjuk, hogy jönnek a próbák, a nincstelenség, a hiány, a szükség, a konfliktusok, a stressz helyzetek, a próbák, a veszteségek, a csalódások, de könyörű rajtunk, hogy még a halál árnyékának völgyében se féljünk, hiszen a karácsonyi angyal üzenet is azt fogalmazta meg, hogy ne féljetek, mert nagy örömet hirdettek néktek, és ez a nagy öröm az, hogy született nekünk megtartó, aki megtart minket életünk mélységeiben, szorongásaiban is, aki átvisz minket a halál küszöbén is, a menny dicsőségébe, És ezért nem kell nekünk semmilyen helyzetben sem félnünk. Köszönjük, hogy ilyen megtartó született nekünk karácsonykor, és köszönjük neked, Atyánk, hogy az ő nevében kérhetünk. Hordozz továbbra is, áld meg, vigyázz ránk, hordozz gyermekeinket, szeretteinket közelben és távolban. Vigyázz a magányos lelkekre, az özvegyekre, az árvákra, a betegekre, a szenvedőkre. Légy irgalmas mindnyájunkhoz, Urunk. Amen. Csendes imádsággal járuljunk az Úr elé. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, énekeljük áldásra várva a 203-as ének mindnégy versét. 203-as ének így kezdődik: Ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.